áldásaiddal töltsed be azokat, és add, Urunk, hogy rá tudjunk hangolódni a Te igédre, a Te üzenetedre. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk félretenni minden más akadályt, és kérünk, Urunk, hogy kötözd meg az ördög mindenféle munkáját, és adj a Te igédnek szabad folyást, adj nekünk vágyat Te utánad, imádkozó lelkületet, figyelő szívet, munkálkodj így minnyájunkban, és áldjál meg minden szolgálatot az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Testvéreim, Isten igéjét a korintusiakhoz írott második levélből, a második és harmadik részből fogjuk olvasni. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a második rész 14. versén kezdjük az olvasást, és a harmadik rész harmadik verséig fogjuk olvasni Isten igéjét. Így hangzik Isten igéje. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illatja halálra, amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos, mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt, szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. Elkezdjük-e ismét ajánlgatni magunkat? Vagy talán szükségünk van, mint némelyeknek ajánló levelekre hozzátok, avagy tőletek? A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember, akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak, ami szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. Amen. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a délutánon Isten házában. Engedjük, testvéreim, hogy az Úr tovább írja az ő lelkével a mi életünkbe azokat az igazságokat, amelyekre szükségünk van. És imádkozzunk azért, hogy az Úr használja a különféle szolgálatokat. Mert azért jöttünk ide, hogy épüljünk, hogy növekedjünk. Nem egy szokásból, hanem azért, hogy találkozzunk az Úrral. Hát gazdagítsa az Úr a szívünket, és amire szükségünk van a lelki életünk megélésében, a győzelmes hívő életben, a szolgálatban, azt adja meg nekünk az Úr ezen a délutánon. Az énekkar szolgálatát kérjük, azután Szabó Csaba testvér fog szólni.
Amikor készültem ebből az igéből, és elolvastam, ugye az első néhány szóra hangolódott jobban a szívem, légy Krisztus jó illata, jó illatnak lenni. Nem sokkal lejjebb, egy pár száz méter az utcánkon van egy pékség, és lehet érezni, mikor kiveszik a friss kenyeret. Annyira megtölti az utcát a friss kenyér illata, hogy messziről nem érezni lehet. És jó illat, főleg az éhező embernek. Vagy amikor járunk az utcán, elmegyünk egy pereces mellett, a friss perecnek az illata, úgy megcsapja az embernek az órát, vagy ne talán, aki a húst is fogyassza, egy jó kolbász, vagy micsnek a sülése, olyan jó illatot gerjeszt az embernek az órában, vagy talán gyomrában is. Amikor parkban járunk, akkor a virágoknak az illatára is úgy felkapjuk a fejünket, és szinte már ismerjük, hogy na ez jaj, de jó orgona illat, van ne talán tavaszban egy jó jácint illat. Illatok vesznek körül bennünket, testvérek, naponként. És szeretjük a jó illatot, ugye? Az autónkban ott lóg az illatosító, különböző illatokban, a házunkban, lakásunkban, különböző frissítők, ilyen illat, olyan illat, mert szeretjük a jó illatot. Szeretjük, hogyha mi is illatosok vagyunk, férfi testvérek, egy boratválkozás után, ugye? Jó illatnak lenni, és ezt hordozni. És feltevődött a kérdés bennem, hogy a jó Isten szereti a jó illatot? És úgy hiszem, hogy igen. Két igerészt szeretnék megemlíteni, ahol olvasuk, hogy a Jóisten szereti az illatot. Az elsőt az Biblia legelejéről, a másikat a végéről szeretném megemlíteni. Mózes első könyve 8. részében úgy olvasuk, amikor vége lett az özönvíznek, kijött Noé és családja, és a sok állat kijöttek már a kivirágzott természetbe, és Noé oltárt épített. És úgy olvassuk a 8. rész 21. versében, amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg vetés és aratás, a hideg és meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Kedves illat. Kedves illatról olvastunk, a másodikat azt a Biblia utolsó könyvébe, a János jelenésekből néztem ki, amikor azt olvasuk, hogy a szenteknek az imádságban, aranypoharakban milyen illat? Jó illat. Tehát jó illat, kedves illat, ez tetszik az Istennek. Úgy kezdődött a 14. vers, de hála legyen Istenünknek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és az ismeretének illatát terjeszteni általunk mindenütt. Krisztus illatát terjeszteni általunk mindenütt. Terjeszteni. Hogyan tudom én ezt terjeszteni? Vagy ne talán egy virág, hogyan tudja terjeszteni az illatot? Hát először is, hogyha az egy élő virág. És feltevődik a kérdés, hogy annyi művirág van már ma, hogy szinte hasonlításig úgy hasonlít az élőre, hogy meg se lehet különböztetni. Sőt, szinte megtapogatja az ember, és még akkor sem hiszi, hogy az egy művirág. És akkor be lehet illatosítani, szinte keresztezni lehet a sok illatot. Élőnek lenni. Isten gyermeke csak akkor tudja a Krisztus illatát terjeszteni, ha egy élő tag, ha lelkileg élő. A halott, a hervat virág, az nem tudja terjeszteni a jó illatot. Egy mű ember lehetek én is. Úgymond, éppen ha megillatosítanak, valamit terjesztek a környezetemben. De az csak ideig, óráig való. Hamar elillan, és azt az a művirágot még a méhek is elkerülik. Nem láttam még művirágon méheket, hogy ott keressenek eledelt virágport. És feltevődött a kérdés az én életemben, hogy mennyire vagyok élő, mennyire tudom ezt a kapcsolatot Istennel úgy tartani, hogy élő legyek, hogy a Krisztus illatát terjesszem. János evangéliumban olvassak, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és akik bennem vannak, azok az élők. Krisztusban maradni, csak így lehet illatozni. Azt olvastuk, hogy ezt az illatot terjeszteni kell mindenütt. Hol terjesztem én ezt az illatot? Vagy csak ott, ahol a családban, vagy ne talán itt a gyülekezetben, amikor kint kell lenni munkahelyen, társadalomban, ott már úgy valahogy elvegyül az illatom. Könnyű úgymond csokorban illatozni itt a gyülekezetben, vagy a lelki testvérek körül, akiknek olyan hasonló az illatuk, a Krisztus illata. De amikor egyénileg helyt kell álljak ott a környezetemben, nem olyan könnyű. És a kis ibolya jutott eszembe, amikor egész kicsi, ott van talán a bokor tövében, de érezzük messzinőn az illatát. Jó, akkor is terjeszti, még ha nem is látszik. Az én életem terjeszte ilyen Krisztus illatot. Nem kell nagy legyek, nem kell magas legyek, hogy lássanak, hanem érezzék ezt a Krisztus illatot. Egyénileg, de nehéz, ugye? És Péter jutott még eszembe, kiváló tanítvány volt. Ott volt a mester mellett, mester körül. És csodálatos dolgokat látott, hallott és mondott is. De amikor illatozni kellett volna, megvallani őt, egyszerűen mit mondott? Nem ismerem azt az embert. Elfogyott az illat az ő életéből. Egyénileg nehéz volt megállni. Vagyok én is az én életemben úgy, amikor nehéz megállni. De ne adjam fel, ne adjuk fel testvérek. Az Úrban maradni, a Krisztus illatát szívni, és a Krisztus illatát terjeszteni. És még egy gondolat, még egy történet. Évekkel ezelőtt megszálltunk Olaszországban egy szállodába, és ez a szálloda arról híres, hogy több száz éves hársfa utcán van. Óriási nagy hársfák voltak, és pont ilyen május végén voltunk, amikor virágoztak ezek a fák. Este, éjszaka érkeztünk, csak csodáltuk, hogy mi olyan édes a levegőben, éreztük az illatot, nem láttuk a fákat, ezt majd csak reggel láttuk, de egy olyan illat volt, hogy az ember úgy belebódult, belekávult, és az embernek a szája is tele volt ebből az édes illattal. Ilyen kell legyen a Krisztus illat is. Messziről, sötétbe is megérezzék az emberek, és meg is ízleljék. Az embernek a szájába is maradjon meg az az édes Krisztus illat. Én ezt szeretném először a magam részére, és a testvérek részére is, egy ilyen illatozó, Krisztus illatozó ember legyek. És ne csak a gyülekezetben, hanem bárhol, ahol megérezzék az igazi Krisztus illatot, és a hiteles Krisztus illatot. Ezt kívánom a magasabb testvérek részére. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, és utána Vince Kinga hallgatjuk meg.
Jesus, Spanish man. Hallgattam egy előadást, és volt egy gondolat, ami nagyon megmaradott bennem, és hogy eszembe jutott a hét folyamán, és ezt fel szeretném olvasni. Az igazi élet az, ami bennünk van, ami bennünk folyik, és nem az az igazi életünk, ami körülöttünk folyik. Megismétlem még egyszer. Az igazi élet az, ami bennünk van, ami bennünk folyik, és nem az az igazi életünk, ami körülöttünk folyik. Lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik ez a gondolat, és nem tudom, kicsit elgondolkodtató, hogy mit is akar ezt mondani. De ahogy hallgattam az előadást, úgy megértettem, és valóban így van, hogy például lehetünk olyanok, hogy körülöttünk minden jól megy, és minden jól alakul. Például lehet jó munkahelyünk, jó jegyeink az iskolába, lehetünk első tanulók, vagy nyerhetünk egy diakat, nem tudom. Elég sikeresek lehetünk. És mégis ott van bennünk az, hogy boldogtalanok vagyunk, nincs boldogságunk, nem tudom, mogorvák vagyunk az emberekhez, nem tudunk szépen viszonyulni egymáshoz, és önmagunkat sajnáltatjuk. Vagy lehetünk például olyan emberek is, hogy lehet körülöttünk nem minden úgy zajlik, ahogy mi azt szeretnénk, lehet nincs luxus kocsim, luxus házam, és mégis tudunk örülni, és mégis tudunk hálát adni, mert milyen a szívünkben nézünk. Erre utal ez a gondolat is, hogy valóban az igazi életünk az bennünk folyik, és még egy gondolat, ami nagyon megmaradott bennem, az, hogy bármi is folyjon az életünkben körülöttünk, hogyha a szíved rendben van, akkor te is rendben leszel. Én ezt kívánom a testvéreknek. Amen.
Most a zenekar fog szolgálni, és utána Gergely Ilonkát hallgatjuk.
Thank you. körülbelül 5 héttel ezelőtt megkértek, hogy vállalok egy szolgálatot. Hát akkor nem tudtam vállalni, mert vissza kellett menjek dolgozni. Ma egy hete újra rám kérdeztek, és mondtam, hogy adok egy választ pénteken. Igen, ám, hogy olyan zsúfolt a hetünk, sok munka volt, nem érkeztem el az imaházba, úgyhogy ma harmadjára rám kérdeztek délbe, és mondtam, hát keresek egy verset, akkor elvállom egy verset. Hazamentünk, ebédeltünk, és ebéd után leültem, hogy keresek egy verset az igével kapcsolatban. De hogy most költözünk, hát nem találtam egy könyvet se, egy szafalatos füzetet se a házban, minden el van pakolva, üres a ház. Hát mondom, valamivel kéne készüljek. Úgyhogy eszembe jutott egy vers gyerekkoromból, inkább gyerekeknek szól, és azt nagy gyorsan leírtam, hogy mégis nehogy megakadjak, és most megkérek minden gyermeket, hogy figyeljen, amit elolvasok. Hogyan szerette meg Jutka a Bibliát? Jutka, Jutka, kislányom, gyere csak, siess! Olvassunk a Bibliából, aztán kimehetsz. A Biblia Isten szava. Gyere, hallgass csak! De Jutka két szép kék szeme könnyekre fakadt. Anyukám, az neked való és felnőtteknek. Isten szava oly nehéz, semmit sem értek. Pár nap múlva anyja kérdi. Ugye, gyermekem, szeretette a szép mesét? Nagyon szeretem, kiáltja boldogan Jutka, csak mesélj sokat, erdőt, mezőt, tündéreket, királyfiakat. És mesélt az anyukája, minden nap mesélt. Ez a kedves meseóra mindennel felért. Hallgatta Jutka boldogan, sokat kérdezett. Egyszer valamire anyja nem emlékezett. Hozd csak ide a Bibliát, édes gyermekem, kívülről nem jut eszembe. De majd megnézem. A Bibliát nyitja, a szemét kerekre Jutka. Nincs ilyen a Bibliában, tudod, anyuka? De igen, ez sok szép mese, mind benne van. Ó, akkor nagyon szeretem, utasd, merre van. Azóta már megnőtt Jutka, iskolába jár. Nem kell mesét hallgatni, a tud olvasni már. Olvassa a Bibliát este reggelen, ma is mondja, mint rég egyszer, nagyon szerette. Azóta elmondja a rövid imát, köszönöm, Úr Jézus, a Szent Bibliát. Amen.
Újból a fúvós zenekar szolgálatát kérjük, azután Szilágyi Krisztián szolgálatát hallgatjuk. Thank you.
Az Úr áldja meg a kedves testvéreket. Hát valahogy én is így kerültem ide, vagyis hogy bizonságot tegyek, hogy szólítgattak többször is, és előbb-utóbb elvállaltam a szolgálatot, mivel tudtam, hogy most itt tudok lenni. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az én nevem mindig emlékeztet arra, hogy ki vagyok, és kihez tartozok. Krisztián, ugye? És hát ez nagyon fontos, nem csak nekem, hanem a testvérek számára is, hogy alkalomattán emlékezzünk, és jusson eszünkbe az, hogy kik vagyunk, és kihez tartozunk. Egy rövid ige részt szeretnék felolvasni a bizonyságomhoz, a Zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből, a 4. verstől egészen a 10. versig. Senki sem szeretheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit az Isten elhív, mint Áront is. Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá. Az én fiam vagy, ma nemzettelek téged. Ahogy a másutt is mondja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Amen. A bizonságtételem rövid. Feleségem azt mondta, hogy a baptista testvérek szeretik, hogyha röviden szólnak. A bizonságtevők is, és a lelkipásztorok is. Mit mond ez a rész Jézusról? Erről szeretnék röviden szólni. És mit üzen ez a rész többek között nekünk? Hát az első dolog, amire figyelmes lettem, az, hogy az Atya rendelte Jézust főpapnak. Ő rendelte el, hogy itt a földön és a mennyei szentélyben is a főpapi tisztséget betöltse. És azt mondja a mi igénk, hogy az Atya ezzel őt, az Úr Jézust megdicsőítette. Tehát olyan szolgálatot adott neki, vagy olyan szolgálattal bízta meg, amivel az Isten, amivel az Atya az Úr Jézust megdicsőítette. A kérdés az számunkra, hogy mi hogyan tekintünk a szolgálatra. Hogyan tekintünk arra helyzetre, vagy helyzetekre, amikor bennünket megkérnek, vagy megbíznak valamilyen szolgálattal, független attól, hogy milyen szolgálat az a szolgálat. Az Isten ige arra tanít bennünket, hogy vegyük ezt megtiszteltetésnek. Vegyük ezt olyan dolognak, amivel az Atya megtisztel, amivel az Isten megtisztel bennünket, és ne immel, ámmal vegyük a szolgálatot, vagy tegyük a szolgálatunkat, végezzük a szolgálatunkat, hanem tudva azt, hogy az Isten bízott meg, és ő fog bennünket megjutalmazni. Örüljünk, legyünk ezért hálásak az Úrnak. Persze, nem mindig könnyű, sőt, valamikor nehéz, valamikor nagyon nehéz, de az Isten velünk van, aki megbíz, aki elhív, aki hív a szolgálatra, bármilyen szolgálatról is legyen szó, ő ad erőt, és ő mellettünk van. A második dolog az, hogy Jézus sokat imádkozott, amikor itt járt, itt élt a földön. Ezt abból is láthatjuk, ahogyan ő élt. Nagyon fontos, hogy tanuljunk imádkozni. Tanítványok oda mentek az Úr Jézushoz, és mondták, Mester, taníts minket imádkozni. Azok a tanítványok, akik láttak csodát, akik ott voltak az Úr Jézus mellett szinte éjjel-nappal, azt kérték tőle, hogy taníts minket imádkozni. Vajon nem tudtak ők imádkozni? De tudtak. Megtanították őket a zsinagógákban, a templomban, a közösségben, de valami mást láttak az Úr Jézustól. Látták, hogy amikor ő imádkozik, akkor dolgok történnek, akkor valami több van, mint a hagyományos, megszokott imádság. Tanuljunk imádkozni együtt a családdal, a gyerekekkel, együtt a nagyszülőkkel, azokkal, akikkel együtt lakunk. Ragadjuk meg az alkalmat, hogy együtt imádkozzunk addig, ameddig adottak a lehetőségek, amíg együtt van a család, addig, ameddig van kivel imádkozni. Milyen az ima életünk? Szól-e Isten hozzánk? Szól-e az Úr hozzád? Van-e élő ima életed, élő közösséged az Úrral? Szánunk-e időt az áhítatra? Nem csupán azokra a mondatokra, amiket elmondunk, és nem rosszak, hogy Uram, köszönöm ezt a napot, hogy velem voltál, megsegítettél, erőt adtál, amen, és már szinte az amennél el is alszunk, hanem arra a minőségi áhítatra, amikor az Isten is megszólíthat. Amikor nem csak mi szavalunk, hanem ő is mond nekünk dolgokat. Az imádság és az áhítatban eltöltött idő azok a percek, amelyekkel lelki erőt meríthetünk az Istenből. Az utolsó dolog az igei bizonságomban az, hogy az Úr Jézus egy odaszánt életet élt. Ezt is elmondja ez a szöveg számunkra. Abból is láthatjuk ezt, ahogyan ő imádkozott. Azt mondja az ige, hogy könyörgött, esedezett, kiáltott, sírt az emberekért. Milyen a mi hozzáállásunk a hívő élethez, az Úr Jézushoz? Odaszánjuk-e, odaszántan éljük-e az életünket az Istennek? Éljünk mi is egy odaszánt életet, ahogyan az Úr Jézus tette. Néha nem könnyű, vagy lehet sokszor nem könnyű, de ha valamit teszünk, ha valamit végzünk, ha valamire oda tettük a mi lábunkat, akkor azt végezzük, igyekezzünk végezni rendesen és hűségesen. Az Isten ad ehhez erőt, és velünk van. Keressük az ő jelenlétét. Csak akkor tudunk odaszánt életet élni, hogyha az ő jelenlétében élünk. Hogyha tényleg ott van velünk, ha tényleg tanácsol, ha tényleg vezet, különben nehéz. Mert olyan kettős a dolog. Vagy vele, vagy nélküle. Jöjjünk a közösségbe. Lehet, hogy vannak, akik néha lehet mi is megfordul a fejünkbe, hát ha kihagyjuk egy-egy alkalmat, az Úr megbocsátja, nem ez, pont ez a lényeg. Hát nem, de Isten nem azt akarja, hogy egyedül éljük meg a hívő életünket. Tudta az Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, a hívő életben sem. Szükséges arra, hogy bátorítsuk egymást, hogy egymás hite által, bizonyságon által épüljünk. Ha csak lehet, ne pótoljuk az online prédikációkkal, a rádiós istentisztelettel, a tévés istentisztelettekkel a gyülekezeti életet. Kell a közösség, nagyon fontos. Aztán ne engedjük azt, hogy a közöny és a lustaság úgy ránk telepedjen, hanem Krisztushoz méltóan, az ő gyermekeihez méltóan hasonlítsunk Krisztushoz, ugye, amit a krisztián szó is jelent, és így igyekezzük megélni a hívő életünket, szolgáljunk. Mondja a Mike Duo ének, hogy szolgálat boldog útja, szent küldetésem ez. Aztán az utolsó dolog, Jézus egy odaszánt életet élt, és hordozta mások gyengeségeit. Ne feledkezzünk meg azokról, akik elesettek, azokról, akik szükségben szenvednek, akár lelki, akár fizikai szükségben hordozzuk mások szükségeit. Mit mond ez a rész Jézusról? Azt mondja, hogy az Atya megdicsőítette őt, és ezzel megtisztelte. Vegyük mi is tisztességnek és megtiszteltetésnek a szolgálatot. Jézus sokat imádkozott, amikor itt járt, szánjunk időt az imádságra, az áhítatra. Aztán ő egy odaszánt életet élt. Itt a földön is. Keressük mi is az Isten jelenlétét, amíg élünk, amíg szolgálunk, és szánjunk oda az életünket az Istennek, és így éljünk, így szolgáljunk. Amen. Thank you.
szemét.
Thank you.
szeretjük a jó illatokat, meg is van a lehetőség arra, hogy válogassunk, ugye, ahogy testvérem említette, a kocsiba, a házba, a lakásba, még az ételek is, és minden lehetőség megvan. Ugyanígy lelki értelemben is van lehetőségünk arra, hogy jó illatok legyünk. A Krisztus illata. És erre igyekezzünk. Ez legyen az életünkben. A lelki életünkben, meg ugye a fizikai életünkben is kettős célja lehet, vagy fontos az életünkben. Az első az, hogy egészségesek legyünk, a lelki egészségünk legyen meg, és legyünk jó illatúak is. Tiszták, megtisztálkodva, ez is egy nagyon fontos dolog, és ennek van egy kisugárzása. Mind a kettőnek van egy kisugárzása, egy illata, mondhatjuk így is. És hogyha valaki egészséges, de nincs jó illata, az rossz, nem kellemes, főleg közösségben, ugye? Fordítva se jó, mert vannak olyanok, akik nagyon jó illatúak, de nem egészségesek. És az se helyes, és nem jó. A kettőt ötvözni kell, kell mind a kettő. Lelki egészségem legyen, legyetek jó egészségben, mondja Pál, ugyancsak a korintusiaknak. Mert lelkileg meg voltak gyengülve, bejött a betegség. És rossz volt ez. Az Úr akar adni lelki egészséget, de ugyanakkor Isten azt akarja, hogy tiszták is legyünk lelkileg, és törekedjünk erre, hogy mindig tisztálkodjunk az Isten igéjével, azokkal a lehetőségekkel, amelyeket Isten ad, azért, hogy hatása is legyen az életünknek, és valóban illata is legyen, úgy, ahogy Isten igéje tanít bennünket erre. Tehát a felszólítás az, hogy légy Krisztus jó illata és élő levele. Jó illata. Mi lehet ez a Krisztus jó illata? Mi ez a dolog, amiről azt mondjuk, hogy illatozzunk. Hát ez az ige, hogyha egy kicsit céllyel bontjuk meg, nagyon figyelmesen olvassuk, akkor mond egy néhány dolgot, ami a lényegről szól. Hát az Úr Jézus Krisztus ismerete, megismerése, vagy megismertetése. Ez a Krisztus jó illata. Úgy olvastuk itt az igében, hogy az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenteti. Az Úr Jézus Krisztus megismerése, ez ad illatot, de nem csak illatot, hanem tartást is, beteljesedést az életünkben. Krisztus nélkül nemhogy illat legyen az életünkben, nincs semmi az életünkben. Nem is létezünk. Az Isten számára halottak vagyunk, és ez a bűz, vagy ez a szag, ez az, ami jellemző ránk, de amikor az Úr Jézus a szívünkbe költözik, akkor ez az, ami ad illatot, és akkor erre kell törekedjek, ha arról van szó, hogy legyek Krisztus jó illata, hogy Krisztust jobban és még jobban ismerjem meg. Minden nap. A lelki csendesség által, az igeolvasás által, az imádkozás által, a különféle megtapasztalások által. Ez lenne az igazi illatozás, hogy minden nap jobban és jobban megismerem Krisztust. Nem elégszek meg azzal, hogy hát én megtértem és ismerem az Úr Jézust, hanem minden nap közelebb akarok jutni hozzá. Még jobban ismerjem meg őt. Erre törekedjünk. Aztán az ige azt is mondja, hogy nem csak ez a Krisztus, hanem a mi életünk is egy ilyen illat. És ezt kimondja Pál apostol, hogy mi Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárkozók között. Tehát nem csak a Krisztus, hanem a mi életünk is, és erre törekedni kell. Hogy olyan legyen a beszédem, a hálaadásom, a különféle megnyilvánulások, a gondolkodásom, a cselekedetem, az eljárásom. Mindjárt erre még kitérek. De nem választhatjuk el, hogyha Krisztus az illatozik, de én nem. Ha Krisztus a szívemben van, akkor az én életem is egy ilyen illat kell, hogy legyen. Nem lehet más. Mert ha ott van az illat forrása a szívemben Krisztus, aki akar rajtam keresztül is jó illatot terjeszteni, akkor én ott kell legyek az ő rendelkezésére. Itt vagyok, Uram, és az életem akarom, hogy ez legyen. Erre törekedni kell. Nem lehet elválasztani. És az ige még azt is mondja, itt ez a felolvasott ige, hogy a Biblia, az Isten beszéde, egy jó illat. Úgy olvastuk is, hogy vannak sokan, akik meghamisítják az Isten igét, de mi tisztán, az Istenből szólva szóljuk az Isten igét, és ez illat. És testvéreim, ebben a világban annyi szenny, annyi bűz van, mert nem a Biblia van hirdetve. Félre van téve, avval nem foglalkoznak nagyon sokan. Lehet, hogy ott van egy bútordarab, egy tárgy a szobába, vagy a házba, de nem használják, nem forgatják az Isten igét, nem hirdetik az Isten igét, nem beszélgetnek az Isten igéjéről. És akkor ennek nincs illata. Nincs illata. Ez olyan, mint amikor megvásárolja az ember az illatosítót, ott van, megvan, de ott van benne. Azt ki kell nyitni, ki kell bontani, hogy illatozzon. Ilyen az Isten igéje. Az nem elég, hogyha csak ott van a házamban. Nem elég, hogyha csak tudok az Isten igéjéről. Hanem arról beszélni kell, azt tovább kell adni. Úgy, ahogy Pál apostol mondja majd Timóteusnak, hogy hirdesd az igét alkalmas és alkalmatlan időben. Mert lehet, hogy azt mondják, nem kell ez már, ne foglalkozzál evel. Akkor is terjed egyfajta illat. És a Pál apostol erről beszél, hogy egyeseknek halál illatja, halálra, amazoknak élet illatja életre. Mert vannak emberek, akik nem akarják ezeket, de mégis hirdetjük ezeket az igazságokat, a Biblia igazságait, az alapvető hitelveket, az Isten létezését, a lelki élet megélését, a megtérést, az újjászületést, a gyülekezet életet, a szolgálatot, az imádkozást. Ezt hirdeti a Biblia, mi is hirdessük ezt. És ez igazából ezek az összetevői a Krisztus illatának. Az Úr Jézus Krisztus személye, az én életem és a Biblia. Hát ennél drágább és értékesebb alapanyagok lehetnek mások. Az Úr Jézus Krisztus az örökké való, akinek nincs kezdete és nincs vége. Az íge, aki megmarad örökké, megmarad, a világ elmúlik. Az ábrázata is. De aki az Isten igéjét cselekszi, még annak az élete is megmarad, mert örök életünk van. Tehát ezek örök érvényű igazságok, testvéreim. Vegyük magunkhoz, szívük a szívünkbe ezeket az összetevőket, hogy tényleg legyen illat bőven, gazdagon. Nos, testvéreim, milyen feltételei vannak annak, hogy valaki árassza az illatot? Milyen feltételeket kell én betöltsek, hogy valóban a Krisztus illata legyek? Akárki, akár milyenféle élettel lehet ezt tenni? Nem. Olvastam, hogy az első illatkészítő könyvet a 9. században írták, és ez maradt ránk. Kínába, a kínaiak sok mindent tudnak, tudtak, írtak, jegyeztek. Az első ilyen illatkészítési kézikönyv, mondom, Kínában lett leírva, és ez megmaradt, és ott leírja, mert minden bizonnyal, hogy mindenféle készítménynek, még az egyszerű teának is, megvan a módja, hogy azt hogy kell elkészíteni. Aztán az ételeket, a bonyolultabb dolgokat is. Ahhoz, hogy én az életem, hogy mi a mi hívő életünkkel Krisztus illata legyünk, megvan a szabálya, megvan a feltétele. Csak egy néhány ilyen feltételt hadd mondjak. Itt az ige alapján azt látjuk, hogy a győzelmes élet egy ilyen feltétel. Mert ha minket legyőz az ördög, akkor nem jó illatot terjesztünk. De ha én tudok győzni, akkor ez az illat. És itt azt elval kezdi Pál apostol, hála az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet bennünket. Nos, itt van, ez az egyik feltétel, hogy a hívő életemben, a mindennapjaimban le tudom győzni a kísértést. Felnőttem arra az érett szintre, arra az erősségi szintre, hogy le tudjam győzni, hogy meglássam egyáltalán, hogy ez egy kísértés, hogy azt mondjam, hogy ez rossz, és én meggyőződéssel mondjam azt, nekem ez nem kell. Én nem akarom ezt az érzést, én nem akarom ezt a gondolatot a fejembe, én nem akarom ezt a cselekedetet az életembe bevinni, én győzni akarok, és Pál apostol egy bizonságot tesz arról, hogy lehet győzni. Most, hogyha belemennénk aprólékosabban, hogy Pál apostol mi felett győzött, hát el volt csüggedve. Hogy vajon mi van a korintusiakkal? Hogy vajon hogy is vannak ők lelkileg? És természetes ez. A szeretetből jött ez, de annyira fel volt zaklatva, azt mondja, hogy nagy kapu nyitatott, ezt a múlt vasárnap olvastuk, de a lelkemnek nem volt nyugodalma, mert Tituszt nem láttam. Titus kellett volna híreket hozzon Korintusból. És akkor azt mondja, elmentem Macedóniába, úgy látszik, hogy találkoztak Titusszal, mindent nem, részletesen nem ír le az Isten igéje. Találkoztak, jó híreket hozott Titus, majd ezt olvassuk a korintusi további részekben, a hetedik részben, és akkor Pál apostolba feltör a hála. El voltam csüggedve, de a testvér megvidámította a szívemet, jó hírt hozott. Az Úr meghallgatta az imádságot. Lehet győzni mindenféle fajta kísértésen. És hogyha ilyen győzelmes életem van, akkor ez jó illat. Istennek és embereknek. Amikor legyőz az ellenség, amikor bűn van az életemben, akkor bűzös az életem. Amikor képmutató az életem, mert csak színlelem a győzelmet, vagy beszélem a győzelmet, de igazából nincs győzelmes életem, akkor az az izzadság szagú, szoktuk ezt mondani. Csinálja ő, de nem, ez erőlködés. Ez erőlködés. És az Úr azt akarja, hogy győzelmes életünk legyen. Vajon van ez a győzelem az életünkben? Aztán a másik feltétel, a feltételeknél tartunk, hogy Isten szerinti testvéri kapcsolataink legyenek. A szeretet, az egység, a tisztaság, az egymás megbecsülése, tiszteljük egymást, egymásért imádkozni, ez kell legyen ahhoz, hogy jó illat legyen. És itt szó van a korintusi második levélben testvérekről. Például az első részben mondja Pál apostol, hogy akit közöttetek mi hirdettünk, én, Szilvánus és Timóteus. Ki lehetett ez a Szilvánus? A Silás. Valószínű a Silás a Cselekedetek könyvéből. De még másokról is szó van, ugye Titusról is szó van, a csapatban benne volt Lukács is, meg mások is. Egy nagy csoport volt, és Pál apostol olyan jó kapcsolatokat ápolt, ezek is vele, és egymással is. Hogyha valaki ott hagyta ezt a csapatot, akkor Pál apostol szomorú volt, hogy Démás engem elhagyott. És a ellenvilághoz való ragaszkodott. Egyenesen megmondja, hogy ez nem jó lelki állapot. De másokat küldhettem ide, mások mehettek oda, mert jó kapcsolatunk volt, az Úrral is jó kapcsolatunk volt, de egymással is. És jó illatot tudunk terjeszteni, és jó illatok tudunk lenni, hogyha jó kapcsolatban vagyunk a hittestvéreinkkel. Mert ha nem, akkor ez akadály. És nem a jó illat terjed, hanem más. Igyekszek erre a jó testvéri kapcsolatokra? Hogy nem csak a színe, a színlelés legyen, a felszín legyen, hanem ott mélyen is. Legyen ott az életem. És ugye a múlt héten, vasárnap is, meg pénteken is, meg minden este erre biztatott Isten igéje, hogy a hívő élet nem csak annyi, hogy beülök a padba, és meghallgatom. Megfigyelem, és kész. Hanem van egy közösségi oldala is ennek. Hozok valamit otthonról. Egy lelkületet, egy gondolatot, és oda teszem a közösbe. És ez a közös szál az Istenhez. És ez így szép, ez így gyönyörűséges. Amikor együtt lakoznak az atyafiak, és így jön az áldás. És gyakoroljuk ebbe magunkat. Ne próbáljunk félrehúzni, ne próbáljuk csak a egyedül, én kínlódva, vagy büszkén, hogy én tudom, senki más nem tudja. Nem ezzel a lelkülettel. Hanem a testvérekre figyelni, támogatni és elősegíteni a testvéri kapcsolatokat. Mert hogyha ez így történik, akkor illatozunk. Ez a feltétel. Még a feltételeknél, testvéreim, őszinte indulatok és Isten szerinti cselekedetek is. Azt mondja Pál apostol, hogy mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az igét. Sajnos, hogy Korintusba bekerültek olyanok, mondom, mindent nem ír le Pál apostol. Mert akkor, ahogy János írja, nem lettek volna elég a könyvek, hogy leírjuk mindazt. Így Pál apostol is. Nem ír le mindent. De bejöttek olyanok Korintusba, miután ők elmentek, valószínű, hogy hivatkoztak arra, hogy a jeruzsálemi gyülekezetből jönnek, valahonnan az apostoli körből, és lehet, hogy ilyen ajánló leveleket is mutattak be. Hogy ettől vagy attól itt az ajánló levél, mert nem ismertek, és akkor egy ismert, egy használatos dolog volt ez, hogy a testvérek adtak ajánló levelet. És voltak olyanok, akik ezzel hivatkoztak, hogy ők ajánló levéllel jönnek, de igazából az Isten igét meghamisították. Igazából az eredeti szövegben nem csak arról van szó, hogy megmásították, vagy meghamisították az Isten igét, kihagytak belőle, hanem igazából ezek az emberek üzletet csináltak az Isten igéből. Ezek az emberek maguknak valók voltak, és a maguk érdekét, a maguk elképzelését, gondolatát látták csupán, és használták erre a szent dolgokat, az Isten igéjét, a prédikálást, az imádkozást, a gyülekezeti összejöveteleket. Ezek az emberek ilyen maguknak valók voltak. És Pál apostolnak a tekintélye, Pál apostolnak a munkája szenvedett. Emiatt Pál apostol is szenvedett, nem véletlenül szenvedett. És akkor ő írja a levelet. Elküldte Titusztól, és azok a testvérek meggondolták. Mérlegelték, mi Pál apostol itt volt közöttünk, ezeket nem ismerjük. Mi ezek, miket mondanak? Pál apostol szeretettel jött, imádkozott velünk, ezek csak parancsolnak fentről. És ez nem helyes lelkület. És ezért mondja Pál apostol, mi nem hamisítjuk meg az Isten igét, hanem tisztán, sőt, szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. Annyi szót használ, hogy sőt, szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. Mennyi jelző, hogy ő mondja el, hogy igazából milyen őszinte, igaz, becsületes szándék van az ő szívében. Na ezzel lehet illatozni, testvéreim. Ezzel. Szóval az őszinte indulatokkal, célokkal. Nem hátsó szándékkal. Nem az, amikor megtellek saját magammal. Ilyen a büszke ember. A hívő ember nem ilyen. A hívő ember őszinte, és ez indítja őt, és hogyha ez van a szívemben, ilyen a krisztusi indulat, ilyen az őszinte indulat, ez az, ami igazából terjed. A Krisztus illata. És ezt az eredetiséget akarja az Úr kiemelni. Mert ugye a színészek is megtanulnak egy szöveget, egy szerepet, és előadják. És lehet, hogy annak is van hatása, de ő nincs benne. A jó színész azt mondja, bele kell éljen magamat. Magamra kell vegyem azt a szerepet, azt a szerepkört, amiben benne voltam. Vagy amit kellett, hogy játszak. A hívő ember még inkább. Hát nem csak külsőleg szöveg kell, hogy legyen, hanem ott kell legyen benne a szíve. És csak még annyit említek a feltételekről, testvéreim, még többet lehetne mondani, de az alázatos lélekre még kitérek, még jobban. Mert tudjátok, testvéreim, ami az illatról ismerve van, az nem a formája, mert nem tudjuk, hogy milyen formája van, meg milyen színe van az illatnak. Az illat az nem látszik, de érezhető. De érezhető. És akkor, amikor az életem erre törekszik, hogy alázatos legyek és alázatban maradjak, akkor a Jóisten felhasználhatja ezt az alázatos, szelíd lelkületet az illat terjesztésére. És ebben minden, ami ebbe a szóba, hogy alázat belefér, ebbe benne lehet. A kedvesség, az illemtudás, a lehajlás, a kedvesség, a műveltség, rengeteg minden, a tapintatosság, a bölcsesség, de minden benne kell legyen. És hogyha ez van, terjed. Terjedhet az illat. Ezek a feltételek. Hogy kell elkészíteni ezt a fajta illatot? Hogy most így mondjam ezt, ahogy a különféle illatokat elkészítik. Hát abban az időben, testvéreim, amikor Pál apostol az illatról beszélt, a legegyszerűbb módja az volt, hogy összetörték, vagy összevágták azokat a virágokat, virágszirmokat, és így készítették az illatot. Sőt, azt mondják a bibliakutatók, hogy Pál apostol, amikor itt a diadal menetről beszél, arról, hogy mi Krisztus mindenkor diadalra vezet, igazából a diadal menetről veszi a példát Rómában, az örök városban úgymond, amikor a római birodalom állt, amikor egy hadvezér legalább 5000 foglyot ejtett, ez volt a feltétel, 5000 fogoly, és nem tudom én mennyi területet vett be a római birodalomnak, akkor a jutalom az volt ennek a hadvezérnek, hogy diadal menet bemehetett a városon keresztül, és az egész város ünnepelt. Ilyenkor az volt, hogy mindenkinek a város lakójának étel, ital bőven, ott mentek a foglyok, persze a hadvezér, és mindenki éjjenezte. És igazán a császár fogadta azt a győztes hadvezért, és erre a diadalmenet, ezt így is nevezték, diadalmenet volt Rómában a diadal kapu. És azon keresztül kellett menjen az a hadvezér, aki ilyen győztesen jött haza. De erre az ünnepségre a papok, hát a bálvány templomi papok készítettek illatszereket. Általában virágokat törtek, és ilyen illatos füveket, ezeket szórták, sőt, a füstölő szerekkel ezzel illatosították a templomokat, meg a csarnokokat, meg az utcákat, hogy valóban ünneplés legyen. És Pál apostol ezt a képet veszi, mindenki ismerte ezt, mindenki tudta. Minden hadvezér vágyott erre. És minden római polgár, akármilyen messze volt Rómától, tudta, hogy milyen az, amikor a császár kiadja ezt, mert ez a szenátusnak a döntése volt, egy ilyen feltétel, hogy ez a diadalmenet ilyen feltétel szerint megtörtént. És akkor azt a hadvezért nagy becsben, pénzzel a császár jutalmazta, és az egy nagy, nagy valaki volt. És Pál apostol ezt ragadja meg, és erről beszél, hogy mi a Krisztus illata vagyunk. Mint akkor a diadalmenetkor így történtek a dolgok. Tehát testvéreim, ez a dolog, hogy az illatot úgy készítették akkor, meg valószínű most is, hogy összetörik az alapanyagot és a virágot. Pedig az olyan szép. Miért csinálják ezt? És ez a gondolat van, testvéreim, a szívemben és a Bibliában főleg, hogy ahhoz, hogy az életem Krisztus illatját árassza, ahhoz össze kell törjön bennem minden emberi, óemberi, minden, ami nem odavaló. És ez nem kívánatos sokaknak. Hogy szabályokat mondjunk, hogy szabályszerűen éljünk, hogy van egy recept, és te azt be kell tartsad, hát az ebben az időben, most, amikor a szabadság, és mindenki azt csinál, amit akar, hogy ehhez közeledjünk, hogy összetörni, hogy levágni, csak azért, hogy terjedjen az illat. Testvéreim, pedig ez az útja. Pedig ez az útja. És a boldogság útja, és az illatozás útja csak is ez. Ha engedem, sőt kérem, hogy törjön össze bennem minden, ami emberi és óemberi. És hogyha ez megtörténik igazán, akkor tud a Krisztus. Mint ahogy mondja Pál apostol a Galácia levélben, hogy élek pedig többé már nem én. Hát hogy? Hát ő élt még. Igen, de én megengedem, sőt akarom, hogy amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben éljem, aki szeretett engem és meghalt érettem. Krisztus él bennem. A krisztusi élet, ez csak így lehet az enyém. Legyen ilyen önmegtartóztató, lemondással teljes, megalázkodással teljes, bűnbánattal, alázattal teljes életem. Mert hogyha ez így lesz az életemben, ez az az edény, ez az a hely, ahova az illat jön, és ahonnan megy tovább. Akarom-e, hogy az életem ilyen legyen? Ezért majd fogunk imádkozni. És nagyon röviden, testvéreim, a befejezéshez közeledve, hadd szóljak a Krisztus leveléről is. Mert itt erről is van szó. Említettem, hogy abban az időben használták az ajánló leveleket, még most is van, de akkorában még inkább, mert nem ismerték az emberek egymást, a hívők se annyira, egy gyülekezetben igen, de nagy távolságok voltak, és akkor kellett ezt küldeni. És Pál apostol megragadja ezt, hogy mi a Krisztus levele vagyunk. És egy néhány gondolat ezzel is. Ennek a levélnek a szerzője maga az Úr Jézus Krisztus. Ez egy gyönyörű gondolat, testvérem, így olvastuk itt az igében, hogy a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok. A Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok. Tehát mi nem a magunk levelei vagyunk, vagy a mi magunkat kell mutassuk. Mi az életem, az a Krisztus szerzeménye. Ő végezte el a nagy munkát. Ő szült újjá. Ő teremtett meg bennünket, újjá teremtett, feltámasztott bennünket, és ő írja az életünkbe az eseményeket és a dolgokat. Engedjük, hogy írjon. Engedjük, hogy fejezze be az ő munkáját. Az írószer, amit az Úr használ, azok a különféle szolgálatok. Pál apostol itt azt mondja, hogy a Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok. Hát milyen szolgálatot végeztek Pál apostolék? Mentek prédikálni, tartottak összejöveteleket, imádkoztak, megszervezték a gyülekezetet. Sokféle szolgálat, pénzügyi, lelki, evangelizációs, hitmélyítő, zenei, sokféle szolgálat van. Ez által írja az Úr az életemben, az életünkben az ő igazságait. Ahogy itt mondja az ige, a tinta vagy az írószer, az mi? A Szentlélek, azt mondja itt. Az nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva. Milyen csodálatos ez. Ugye az életemben a Szentléleknek bejárása van. Sőt, kérem, hogy Uram, írjad. Olyan betűkkel, amelyeket nem lehet kitörölni, hogy maradjon meg. A Szentlélek az írószer. Az olvasó tábor pedig azt mondja itt Pál apostol, hogy minden ember olvassa és látja. Minden ember. Tehát nem kell nagyon reklámozni ezt, mert minden ember olvassa. Ilyen könyvek vagyunk mi. Ilyen nyitott levelek vagyunk mi, testvérem. És az a kérdés, hogy ez a papír, most így mondom, amire írja a lélek a Krisztusnak a könyvét és a levelét, ez a papír mi vagyunk. Pontosabban a mi szívünk, azt mondja az ige. Az élő Isten lelkével nem kőtáblákra, hanem a szívnek a hústábláira. Hát ki adta ezt a hús szívet? Ki adta ezt az alapanyagot? Az Úr. Mert ő adott hús szívet. Kivette a kőszívet, és adott hús szívet. És ebbe a szívbe akarja ő írni az örökké való igazságokat. Hát a korintusiakba írhatott valamennyit. Voltak olyanok, akik nem engedték, voltak olyanok, akik kevesebbet engedtek, voltak, akik többet engedték, és voltak, akik azt mondtak, Uram, írjad, mert akarok alakulni, akarok változni, mert igazából, testvérem, Isten munkájának ez a célja, hogy változzunk, és itt a harmadik részben majd oda is érkezünk a tanulmányunkban, amikor azt mondja, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyáján fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát Isten a szívünkbe ezeket a változásra való dolgokat akarja odaírni. A házi feladatot, azokat a célokat, célkitűzéseket, amelyeket el kell érjem, azokat az igazságokat, amelyeket kell, hogy gyakoroljam, mint ahogy mondta az Úr Jézus, hogy eljön a Szentlélek, és tanítani fog titeket, és előhozza majd azokat az igazságokat. Engedjem, testvéreim, hogy az Úr írja a szívembe. Akarok-e a Krisztus levele, élő levele lenni? Engedem, hogy a Szentlélek a Krisztus szerzeményét, az örök érvényű igazságokat odaírja a szívembe? Van hely a szívemben ezeknek az igazságoknak? Mire van ott hely? Mit írok oda? Mi kerül oda be a szívbe? Mindenféle dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mondja már az Ószövetségben Dávid. Tudta, hogy onnan indul ki minden élet. És be kell írni, engedni kell, hogy az Úr írja be ezeket az igazságokat. Milyen gyönyörű, hogy ő ezeket beírja. És eszembe juttatja. És tudom használni akkor, amikor erre szükségem van. Hát igyekezzek, hogy a Krisztus jó illata és az élő levele legyek. Fejlődjek, illatozzak, legyek az Isten dicsőségére. Segítsen az Úr erre mindnyájunkat. Amen. Thank you. Nagyon hálásak vagyunk, hogy megáldottad az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy veled kapcsolatunk lehet, nem vagyunk egyedül. És köszönjük, hogy azt akarod, hogy a te illatodat hordozzuk, és illatozzuk be ezt a szennyes világot. Köszönjük, Urunk, hogy ma, amikor az emberek alig olvasnak valamilyen könyvet, lehetünk ilyen élő könyvek, levelek, és olvashat minden ember, nézhetik az életünket. Add, Uram, hogy a te igazságaidat olvassák az életünkben, és jó példák legyünk. Könyörülj rajtunk, adj áldást, vigyázz ránk, vezess bennünket ezekben a napokban, a győzelmes életet mindnyájunknak. Amen.